Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, ma különös ünnep van, nem a évközi vasárnapról mondjuk a Szentmisét, hanem keresztelő Szent Jánosról emlékezünk meg. A Biblia szerint ő 6 hónappal Jézus fogantatása előtt fogantatott, és mióta az egyház Jézus születését karácsonykor ünnepli, tehát a téli napforduló idején, nem tudjuk pontosan mikor született Jézus, hát akkor 6 hónappal korábban a nyári napforduló idején ünnepeljük a keresztelőnek a születését. És olyan megrázó, vagy nagyon szép dolog, hogy ezt a nagy prófétát, vagy a prófétáknál is nagyobbat, aki nem csak messziről készítette elő Jézusnak az útját, hanem közvetlenül megszólíthatta az embereket, tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett a mennyek országa. Aztán rá is mutatott Jézusra, hogy itt az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, aki nálam is nagyobb, mert nem vízzel, hanem szent lélekkel és tűzzel keresztel. Hát ezt a nagy embert köszönjük, ünnepeljük, köszönjük meg a Jóistennek, és kérjük a segítségét, hogy mi, akik már visszagondolunk Jézusra, hát tudjunk olyan módon találkozni vele újra meg újra, olyan módon tanúskodni róla, mint ahogyan ő tette. Föllépett egy ember, az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról, hogy a népet előkészítse az Úrnak. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiú gyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták nevezni, ám anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá, János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, megoldódott a nyelve, szólni kezdett, és magasztalta Isten. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában, meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan föl nem lépett. Ezek az evangélium igéi.
Amen.
Kedves testvéreim, a keresztelő alakja nagyon ismerős számunkra. De ha elgondolkodunk róla, meg kell állapítanunk, hogy igazában kevés adatot tudunk az életéről. Ugye Szent Lukács beszél a születéséről, meg arról, hogy mielőtt Gábriel angyal Máriának jelentette volna, hogy őt is a Isten kiszemelte arra, hogy a Messiás édesanyja legyen, azelőtt ugye a Zakariás felének jelent meg Gábor angyal, a papnak, aki a jeruzsálemi templomban szolgálatot teljesített, és neki mondta meg, hogy az Isten gyermekkel áldja meg őket. Bár öregek már, és magtalannak gondolták Zakariás feleségét, Annát, nem született eddig gyermeke. Emlékszünk rá, hogy Zakariás hát ámulva, de egy kicsit kételkedve fogadta ezt a hírt, és ezért is kellett neki büntetésből megnémulnia. Nem tudott beszélni, amikor kijött a templomból, jelekkel adta az egybegyűlt sokaságnak értésére, hogy valami mennyei látomása volt. És azután hazament, és csak ugyan fogant a felesége, és szült, és akkor gyűlt össze a rokonság, adtak neki az angyalnak az utasítása szerint János nevet az újszülöttnek, és aztán ugye történt, amit itt leírva olvasunk. Azt mondja ugye ez az evangéliumi szöveg, hogy mi lesz ebből a gyermekből, nyilván az Úr van vele, gondolkodnak rajta az emberek, és azután ugye, hogy a gyermek különös módon nő fel, nem a, hát a többi gyerek között, hanem valamiképpen már gyermekkorától kezdve a pusztába viszik, vagy a pusztában él, és azután ott készül föl erre a nagy hivatásra, hogy ő lesz majd, aki bűnbánatra inti a népet, és azután fölkészíti a sokaságot arra, hogy a Messiást fogadja. Milyen érdekes, aztán viszont látjuk fölnőttként, mielőtt Jézus ugye megjelennék a közösség előtt, csak ugyan olvassuk róla, hogy a bűnbánat keresztségét hirdette, és azután ugye az embereket megtérésre késztette. És azt mondja róla az evangélium, hogy sáskán és vadmézen élt, és nagyon egyszerű ruhába öltözködött. Nem akart semmi olyasmit enni, amit emberek készítenek, hanem azt ette, amit a természet fölkínál. És ott eléggé szűkmarkú a természet, hát méhek élnek, és azok mézet gyűjtenek, és ugye sáskákon élt, azokat fogdosta, azt mondja a Biblia. Azért nem evett emberek által készített eledelt, nem azért, hogy koplaljon, vagy aszkéz is gyakoroljon önmegtagadást, hanem nem akart semmit elfogadni az emberektől, hogy ne legyen lekötelezve embereknek, hanem csak az Istennek álljon szolgálatára, akinek a kezéből ezt a mindennapi egyszerű táplálékot elfogadja. És azután ilyen szabad és független szívvel hirdetett bűnbánatot, és ugye korholta azokat, akik ott összegyűltek körülötte, és mindenkinek, nem csak a köztudottan bűnös életet élő embereknek, hát ugye hívta fel a figyelmét arra, hogy térjenek meg, hanem a tiszteletben, köztiszteletben álló embereket is figyelmeztette, hogy másképp kellene élniük, és hát ezeket a rejtőző és a társadalom által hát bevett bűnöket is meg kellene bánniuk, mert jön a Messiás, és föl kell készülni arra, hogy tiszta szívvel tudjunk elébe menni. És aztán tudjuk, hogy csak ugyan rámutatott Jézusra, amikor keresztelte ott az embereket a bűnbánat keresztségével, Jézus is megjelent előtte, rámutatott, hogy ő az, aki eljött, hogy elvegye a világ bűnét. És azután tudjuk, hogy mikor Jézus elkezdte a működését, ő még tovább prédikált, de egyszer csak a királynak a bűnét is fölrótta, hogy a testvérének a feleségével él együtt, és akkor emiatt ugye meg kellett halnia, lefejezték, és hát vértanúsággal fejezte be az életét. De előtte még a börtönből követeket küldött Jézushoz, ez is olyan megdöbbentő, kérdezte tőle, hogy csak ugyan te vagy-e az, aki az eljövendő. Mert úgy látszik, Jézus működését figyelemmel kísérte, és nem egészen úgy működött Jézus, ahogyan ő elképzelte. Irgalmas volt, ahelyett, hogy nagyon szigorú lett volna, és azután nem sáskán, vadmézen élt, ilyen különös körülmények között, hanem letelepedett az emberek asztala mellé, részt vett esküvőn, a vizet borrá változtatta, és így tovább. És valamiképpen nem a bűnnel egyezett ki, de a bűnösök iránt is olyan nagy szeretetet tanúsított, és inkább bátorította őket, hogy térjenek az Istenhez. Nem annyira azt mondta, hogy féljenek tőle, mert majd a haragja sújtani fogja őket, ha meg nem térnek, hanem inkább azt mondta, hogy térjenek meg hozzá, mert az Isten szereti őket, és a szeretetével támogatni fogja őket abban, hogy értékes, igaz emberként éljenek, és áldás legyen az életükön, ne bukdácsolva, nyomorúságba, szégyenkezve kelljen élniük. Kedves testvéreim, megrendülve megidézzük föl ennek a keresztelőnek az alakját. Jézus is nagyon nagyra becsülte, és nagyon szépeket mondott róla, az Ószövetség összes nagyjai közül, hát ő a legnagyobb, mert ő már láthatta a messiást, és rámutatott az egész életével. És ugyanakkor mégis azt mondta, hogy aki viszont az ő evangéliumát hallgatja, hozzá csatlakozik, benne hisz, az a keresztelőnél is nagyobb. Mert a keresztelő csak útkészítő, csak kapunyitó, az üdvösség kapujának a megnyitója. Az pedig, aki Krisztust hallgatja, az már is az Isten háza népe lesz. Kedves testvéreim, elgondolkodunk azon, hogy mi már úgy nőttünk föl, mi már olyan világban élünk, ahol templomokat emeltek, az őseink, mi magunk is építünk, nem egyet, ahol a Krisztus szent áldozatát újra bemutatjuk, fölidézzük, szent misét mondunk, evangéliumot hirdetünk, és aztán megkereszteltek bennünket, meghaltunk Krisztussal, és föltámadtunk vele együtt. És azután úgy élünk, hogy az életünk nem csak ebben a világban tájékoztat el minket, hanem megjelenik előttünk a mennyei atyának a szeretete, a biztatása, hogy készüljünk a vele való találkozásra, és fedezzük föl ebben a világban is az ő szeretetének sok-sok jelét, és azzal tudjunk, igyekezünk komolyan, odaadó szívvel együtt munkálkodni. Milyen érdekes, hogy a mi világunkban is azért ugye szükség van arra, hogy amit Krisztustól kaptunk, azt megfelelő erővel a változó korokban olyan különös hát, hivatású emberek felmutassák előttünk. Az egyházban már nem proféták működnek, de az egyháznak szüksége van papokra, akik ugye az egész életüket arra szánják, hogy az evangéliumot tanulmányozzák, hirdessék, az összegyűlő sokaságnak, Krisztusban hívő embereknek az irányítói, vezetői legyenek, és azután segítsenek minden minnyájunkat abban, hogy Jézust újra meg újra megtaláljuk, hogy olyan egymással, olyan közösségi kapcsolatokat tudjunk kiépíteni, amiben segítjük azt, hogy az Isten kegyelme szerint tudjunk élni, és aztán közösen a világban, hát ennek a kegyelemnek, ennek az ajándéknak a hordozói legyünk, a jelei legyünk más emberek előtt is. Milyen érdekes, hogy most olyan különösen nehéz világban él az emberiség. Hosszú évszázadokon keresztül kialakultak olyan stabilnak látszó keresztény közösségek, amelyekben hát ugye generációnként megújult az emberi élet, születtek, meghaltak az emberek, de nagyjából készen találták a keresztény életformákat, a gyermek követhette a szüleinek a tanítását, példáját, és azután ugye az egyház szervezete megszilárdult, a közéletet áthatotta az egyháznak a tanítása, az emberi törvények, szokások, ezeknek az égboltja alatt kialakultak, stabilizálódtak, és valamiképpen egy ilyen keresztény hit az közmeggyőződése lett egy társadalomnak. És ez az európai világ, ugye ma beszélünk Európa keresztény gyökereiről, hát ez valamiképpen ilyen jelen valóvá tette a világban ezt a keresztény életet. És innen indultak missziós emberek, közösségek, távolban élő embereket is fölfedezzék, megtalálják, közöttük is hirdessék az evangéliumot. Most viszont nagyon meggyorsult a világnak az átalakulása, az életformának az átalakulása. Gondoljunk csak arra, hogy például ugye a kommunikáció, a hírközlés mennyire gyorsan átalakul. Még nem is olyan régen történt az, hogy fölfedezték a rádiót, aztán egy fél évszázada, hogy a televíziót kitalálták. Telefonok, mobilok vannak a zsebünkben, és aztán ugye tengeren túlról, mindenhonnan elszakadt ismerőseink könnyűszerrel fölhívnak bennünket. Kinyílt körülöttünk a világ, sokfajta meglepetésnek vagyunk kitéve, árukat kínálnak, fogyasztásra ingerelnek, a figyelmünket szórakoztató műsorok, vagy fenyegető mindenféle hírek lekötik, és azután nagyon is a világnak a ügyes, bajos dolgai, vagy a lehetőségei vesznek körül bennünket. Kicsit olyan az életünk, mint hogyha egy csónak, amelyik addig, hát mondjuk, nem tudom én, a Dunának a vizén járt volna föl és le, az egyszer csak a tengerbe találná magát. Ki megnyílnának előtte a tengernek a nagy hullámai, a látó határa, nincsenek partok többé, és nem csak egy, hát nem tudom én, néhány száz méternyi víz vesz körül bennünket, hanem a végtelenségben csupa tornyok, hullámtornyok, szelek, viharok, fenyegetések, lehetőségek vesznek körül bennünket. És aztán egyszer csak az a hajós nép, amelyik eddig hát olyan egyszerűen élte a maga életét, vagy végezte a maga szolgálatát, az ugye ilyen kiszámíthatatlan lehetőségek, kockázatok között találja magát, és aztán kapkodva él, hogy bajba ne jusson, vagy hogy kihasználja azokat a lehetőségeket, amik esetleg hirtelen megnyílnak előtte. Ebben a világban az evangélium, amelyik olyan csöndes erővel hatja át az embernek az életét, és aminek az emlékei a régi világhoz fűződnek, a családokban is, ez olyan elavultnak tűnik, mintha ez most már valami régi életformának az emléke volna inkább, mint a jelennek vagy a jövőnek az ereje. És azután ugye új tanok meg gondolatok merülnek föl, hogy a kereszténység utáni korban élünk, és aztán az aki kapja, marja, vagy másfajta ilyen elvek kell, hogy érvényesüljenek körülöttünk, és észen kell lenni, hogy ki ne fosszanak minket, inkább mi fosszuk ki a többieket biztonság kedvéért, mint hogy pórul járjunk. És aztán jól nézze meg az ember, mit csikarhat ki ebből az életből, esetleg mások rovására is, mert nincsen remény arra, hogy ezután az élet után valahol valami boldogabb, igazabb élet fogadna bennünket. Kedves testvéreim, a 20. század nem csak háborúkat hozott, amelyek feldúlták a világot, hanem ezekkel a új, megdöbbentő dolgokkal vette körül az emberiséget, forgatta föl az emberiségnek az életét. És ebben a helyzetben nekünk újra el kell találnunk az evangéliumhoz. Mert az evangélium igaz, hogy régi, 2000 éves, de ebben az új helyzetben is el tud igazítani minket. Csak hogy nem olyan harsány szóval szól, mint a reklámok, hanem ilyen csöndes szóval, a prédikációnak a csöndes, de szívhöz szóló szavával. Kellenek emberek ma is, papok, akik nem csak a meglévő közösségben adják át azt, amiben mindenki hisz, hanem meg tudják szólítani a megrendült hitű embereket is, és aztán összetudják gyűjteni azokat a családapákat, családanyákat, akik látják, hogy nem könnyű a gyermekeiket az Isten hűségében megtartani, és akik még a saját házasságukat is fenyegetve látják, megrendülni látják. Nem az a dolguk, hogy elfelejtsük az Isten, és valami új normákat keressünk, hanem az, hogy a régi hitünknek ezt az erejét fölfedezzük, amely képes az új időknek a kockázatai közt is megtartani minket a jóban. És az a jó nem egyszerűen a régi, hanem annak ereje van a megújulásra. Másképpen kell egy kicsit kereszténynek lennünk, mint a nagyapáink voltak. Az egyház is zsinatot hívott össze, talán épp 50 éve, vagy nem sok ideje, 50 éve ezelőtt. Éppen azért, hogy a modern világban a kereszténységnek a feladatait megfogalmazza. És ez nem csak a pápát, nem csak a papokat, az egész egyházat megújulásra hívja meg. De ennek a vezetői kell, hogy legyenek a papok. És meg kell tanulniuk azt, hogy megszólítsák az embereket, hogy az Istennek a élő és hatalmas és gyöngéd szavát, szeretetét hitelre méltó módon tudják közöttünk megszólaltatni. Olyan érdekes, most valahogy úgy jött ki, nem szoktam gyakran temetni, de most több embert el kellett temetnem, múlt héten is, meg holnap is fogok valakit. És úgy elgondolkodom azon, hogy kint vagyok a temetőben, és aztán látom a többi papokat is, akik gyakrabban hivatásuknál fogva temetnek. Hány olyan pap van, aki manapság ugye nem olyan embert temet, akit ismert jól az életében, akivel a templomban minden vasárnap találkozott, akit megesketett valaha, elbeszélgetett vele a gyerekeiről, gondjairól, örömeiről, és most az utolsó útján kíséri, és akkor okosan el tudja mondani az életének a tanulságait a családja számára, gyászoló barátai számára. Hanem hány pap van, vagy hányszor került olyan helyzetbe egy pap, hogy fölkeres egy család, akinek nem sok köze volt az egyházhoz, hogy hát most mégis meghalt az apjuk, és kérem szépen ő is meg volt keresztelve, nem jár templomba, nem is nagyon hitt, de azért mégis a halálos ágyán, hát igyekezett az Úristenhöz utat keresni, vagy feliszította, papot is hívott alá magához, vagy azt se tudott. De mégis, hát nem akarjuk azt, hogy úgy temessék el, mintha semmi köze se lett volna az egyházhoz. Jöjjön már el, temess el. És akkor most ott mondani valamit azoknak, akiket a gyásznak a szorongató élménye összegyűjt. És most a paptól hát nem csak egy sablon szöveget várnak, ami nem is nekik szól, hanem elhangzik a fejük fölött, hanem valami az élő Istennek az élő üzenetét számukra, akik gyászolják az apjukat, és esetleg eltűnődnek annak az összeomló életnek a tanúságain, hogy másképp is lehetnek élniük, vagy kellene élniük, és mégis ez ne szidalom legyen, vagy keserűség a pap részéről, hanem az Isten szeretetéről szóló vonzó, vagy alázatos, vagy élő tanúságtétel. Ha valahogy olyan papokat keres az egyház, vagy keres az Isten, vagy igyekszik nevelni nekünk, a fiaitoknak, az unokáitoknak is, kedves testvérek, akik ebben a helyzetben is helyt tudnak állni, És azután nem csak azért, mert megtanulták, hogy mit jelent a Biblia, hogy megtanulták, hogy mit tanít az egyház, hanem azért, mert az élő Istenhez közel vannak. És az az Isten az nem esett kétségbe akkor sem, amikor a világ megfeledkezik róla, és meg akarja szólítani, és meg tudja szólítani a feledésben élő embereket is. A bűneikre is emlékezteti őket. Nem azért, hogy összetörjenek, vagy elkeseredjenek, vagy éppen dacosan azt mondják, hogy hát, ha már ilyen rosszak vagyunk, akkor úgy sincs más, mint hogy ebben a rosszban megáltalkodjunk. Nem, hanem megérinti a szívüket, a bűnbánatra szólítja őket, a bizakodó megújulásra, azokat, akik élnek, és a holtak sorsáról is, hát mond valami, üzen valami, talán valami vigasztaló, megszólaltatni, vagy megszólalni ennek az Istennek az üzenetét közvetítve az emberek között, és aztán tényleg ugye összegyűjteni őket, és kinek-kinek a maga nyelvén szólni, és kihöz úgy fordulni, hogy csak ugyan ő azt érezze, hogy az Isten az különösen számon tartja őt is, és ő nem csak egy csoport, emberi csoportnak egy névtelen tagja, mint a táborokban, ahol a foglyoknak a neve nem számított, csak a számukon tartották őket számon, vagy gondoltak rájuk, hanem élő egyetlen ember a maga nemében, akit az Isten szeret. A püspök atya tegnap 4 papot szentelt, Vácot. Hát ugye örömmel gondolunk erre a Váci egyházmegyében. De hát mennyire fontos volna, hogy csak ugyan jusson pap minden templomba, minden plébániára. És mennyire fontos volna, hogy ezek a papok ne hagyják ott a papságukat 1-2 év után, hanem gyökerezzenek meg ebben a hivatásban, és éljenek úgy, mint ahogy ez a keresztelő élt, az Istennek való odaadásban, és hiteles elkötelezettségben azok iránt, az emberek iránt, akik közül az Isten kiválasztotta őket, és akik közé küldi őket lelkipásztornak. A mai napon, keresztelő Szent János ünnepén nem csak ő rá emlékezünk, hanem ezekre az emberekre is gondolunk, akik talán még gyermekek, de már az Isten talán kiválasztotta őket, és mennyire fontos volna, hogy ezt a választást megértsék, bátrak legyenek hozzá. A szüleik se gátolják őket benne, hanem okosan, szépen segítsék őket abban, hogy úgy nőjenek föl, hogy áldás legyen később a munkájukon és az életükön. Ezekre is gondolunk ma, ezért is imádkozunk. És aztán magunk számára pedig azt kérjük, hogy tudjunk együtt munkálkodni azokkal, akik esetleg maguk is néha tanácstalanul, de mégis az Istennek ebben a küldetésében munkálkodnak közöttünk, és aztán találjuk meg a kapcsolatot velük, tudjuk velük szót érteni, tudjuk az Istennek a rájuk bízott üzenetét meghallani, megérteni, és oda, ahova ők nem jutnak el, oda pedig a mi életünk vigye el ezt az üzenetet. Hogy csak ugyan a összevisszaság, az egyszer csak ne legyen csak csupa veszély vagy kockázat, hanem abban nyíljanak meg egy igazabb, emberhöz méltó jövőnek, földi jövendőnek a lehetőségei is. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mondható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, keresztelő Szent János születését ünnepelve, kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus előhírnökének tanítására ügyeljünk és példáját kövessük.